Jó estét kívánok! Ha minden igaz, akkor a 33-as fejezetnél tartunk. A 33-as A 33-as még nem vettük? Igen, a 33-asnál tartunk. Ma a 33-ast és a 34-est fogjuk minden igaz tanulni. 61-es oldal. Péter, olvasol neki, vagy egy kicsit?
Jákob pedig felemelő szemeit, és látá, hogy imé Ézsau jő vala, és 400 férfiú ő vele. Megosztá ezért a gyerekeket Lea mellé, Ráhel mellé, és két szolgálója mellé. És előre állítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit. Ráhelt pedig és Józsefet leghátul. Maga pedig előttük megy vala, és 7-szer hajtá meg magát a földig, amíg a bátyához jutott. Ézsau pedig elejébe futamodik, és megöleli őt, nyakába borul át, és megcsókolá őt, és sírálna. És felemeli szemeit, és látá az asszonyokat, és a gyerekeket, és mondta: kicsodák ezek te veled? Ő pedig mondta: a gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat. És közelítének a szolgálók, ők és gyermekeik, és meghajták magukat. Elérkezik Lea is az ő gyerekeivel, és meghajták magukat. Utoljára érkezik József és Ráhel, és ők is meghajták magukat. És mondá Ézsau: mire való ez az egész, melyet elő találék? És felel: hogy kedvet találjak az én uram szemei előtt. És mondta Ézsau: van nekem elég jó öcsém, legyen tiéd, ami a tiéd. Mondta pedig Jákob: ne úgy, kérlek, hanem hadd kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el az ajándékomat az én kezemből, mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten orcáját látnám, és te kegyesen fogadnál engem. Vedd el, kérlek, az én ajándékomat, melyet hoztam néked, mivel hogy az Isten kegyelmesen cselekedett én velem, és mindenem van nékem. És unszolá őt, és elvedő. És mondta: induljunk, menjünk el, és én előtted megyek. Felelenék Jákob: az én uram jól tudja, hogy a gyermekek gyengék, és hogy a szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körül, amelyeket ha csak egy napig zaklatnak is, a nyájak mind elhullanak. Menjen el azért az én uram az ő szolgája előtt, én is elbalagok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint, míg eljutok az én uramhoz, Szélírbe. És mondta Ézsau: hadd rendeljek melléd néhányat a nép közül, mely velem van. És ezt mondta: minek az? Csak kedvet találjak az én uram szemei előtt. Visszatérre tehát Ézsau még aznap az ő útján Szélír felé. Jákob pedig méne Szokkútba, és építe magának házat, barmainak pedig hajlékokat csinálna, és azért nevezi a hely nevét
Szukotnak.
Szukotnak.
Jó, itt álljunk is meg, mert valójában ugye emlékeztek, hogy itt a számozás az ugye nem egy zsidó számozás, tehát értelmében a következő négy mondat már a következő fejezethez tartozik. De tulajdonképpen ez a rész, ez is volt a bizonytalan, ezt olvastuk el múltkor, ez a rész, ez folytatása az előzőknek, Jákob és Ézsau találkozásának, úgyhogy ezt nem is tudom, hogy annyira hosszan
nézni. Nem tudom, hogy van olyan furcsa dolog, ami nektek feltűnt ebben a pár mondatban, amit eddig felolvastunk. Arra nyilván megpróbálnánk választ adni. Menjél szóval, lerázza. Fiúk, menjél csak, milyen lassan jövő. Majd találkozunk mi. Majd sose találkoznak utána. Ezzel is mindjárt fogunk foglalkozni, hogy akkor ezek szerint most itt hazudott, megint Jákob, vagy elnézést. Úgy tűnik, hogy nem teljesen az igazat mondta Jákob. Úgyhogy erre mindjárt egy szinte fogunk térni. Ha megnézitek, hogy milyen jól játszott a szavaival Jákob, akkor látjátok, hogy amikor megkérdezi tőle, hogy ugye találkoznak, és az elején ott leborul hétszer Ézsau előtt, és akkor oda megy Ézsau hozzá, és megöleli őt nyakából, és azt mondja, és felemeli néztek az ötös mondat, és felemeli szemeit, és látta az asszonyokat és a gyermekeket, és mondta, kicsodák ezek neked? Ő pedig mondta, a gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgálat. Nem mondja, hogy mi van az asszonyokkal. Szerintem a bálban el, hogy Jákob egy kicsit szégyelte magát Ézsau előtt, hogy neki négy felesége van, és ez kitért a...
Csak négy?
Nem, hogy van négy felesége, mert Ézsaunak csak három volt. Nehogy Ézsau azzal, hogy négy felesége, és te vagy a szent életű Jákob? Na, hát így kell ezt csinálni. És ezért ezt próbálta elkenni ezt az információt, úgyhogy csak a gyerekekről beszélt, és azért kérdezte Ézsau, hogy kik ezek, mert hát arra nem számított, hogy ez mind-mind Jákobnak a termése, az összes asszony és az összes gyerek. Tehát ezért volt ez a kérdés, igen?
Ráadásul, hogy az egyik feleségi Ézsaúnak volt föntartva.
Erről nem is beszélve.
Két felesége volt, négy feleség, két
asszony. Nézzek a szöveget.
Ugye, mert már, mert
két négy feleség, de...
Háromos. Nem, mert testvér volt
a szolgálók is. Szolgálók is testvérek voltak, igen.
Ez igazi próbálás.
Így kell színálni. Na, visszatérve, hogy elérkezik, és azt, hogy közelítenek a szolgálók és az ő gyermekeik, elérkezik le is az ő gyermekeivel, és utoljára érkezték József és Ráhel. Miért kell ezt mondani? Ugye, úgy tűnt, hogy ugye mindenki bemutatkozott a nagyfőnöknek, Ézsaúnak, és akkor szolgálók, gyerekek, Lea és a gyerekek, és a legvégén József és Ráhel. És azt mondja, Rási, József nagyon féltette a mamáját, mert aki még mindig nagyon szép volt, ezért beállt elé, hogy ne legyen nagyon feltűnő Ézsaúnak, és ezért van kiemelve, hogy József és Ráhel. Ugye, ha lakoztad, ugye arról már többször beszéltünk, hogy miért volt, ugye itt van egy kis vita arról, hogy most kell-e ez az ajándék, vagy nem kell az ajándék, ugye azt is, hogy?
Ezt a Ráhel, ez nagyon bocsánat, de ez folyamatosan csak érdik.
Hát.
Vagy ezért hazudnak, hogy tesó, vagy bébi, mindenhol csak a gondolja Ráhel.
Nem,
vagy
valami
lehetett
fel. Sáráról nem mondták azt, hogy tesó, a Sáráról mondták azt, hogy tesó, meg később Rebekáról ugye mondta Izsák, de hát kétségtelenül lesz, hogy ez a szépségvonal, ez ott volt a zsidó lányokban már akkor. Tehát ugye itt az ajándék kapcsán, ugye beszéltünk róla, Ézsau nem úgy tűnik, hogy ő azért jött, hogy ajándékot vegyen, hanem ez a 400 harcos, ez valószínűleg azért volt, hogy ellássa a baját Jákobnak. De valószínűleg megtette a hatását ez az alázkodás, és az ajándék, és stb. És mondja, hogy azért az annyi tartás volt benne, hogy ezt ne fogadja el rögtön. Jákob ragaszkodott hozzá, hogy fogadja el is fogadta. És akkor jön ez a rész, amiről beszéltünk, hogy azt mondja, hogy na hát akkor gyertek velem, menjünk. Mondja, nem, hát mi nagyon lassan megyünk, és nem tudunk olyan gyorsan. Jó, akkor mellétetek teszek egy pár harcos. Nem kell hagyod, majd jövünk, és majd találkozunk. És a kabalisztikus értelmezése ennek az, hogy amikor majd eljön a messiás, akkor fognak újból találkozni. Ez a találkozás, az első találkozás, egy olyan találkozás volt, ahol Ézsau megmaradt ugyanannak a rossznak, mint ami volt, csak nem bántotta, nem ölte meg Jákobot. Ha majd még egyszer találkoznak, majd amikor eljön a messiás, akkor Ézsau is megfordul, Ézsau is csúvát tesz, és megtér.
Miért volt Ézsau rossz? Hát a kiosz volt, mindenesetben a másik.
Hát ez nagyon önkritikus vagy, saját ősapáddal szemben. Inkább csak azt mondom, nem. Inkább úgy fogalmaznánk, hogy Jákob volt az, aki furfangosabb volt. De Ézsau egy vad ember volt, ahogy ezt már a kezdetén mondja a szöveg. egy vadember volt, akiről ugye azt is olvastuk, hogy az apját, amikor azt mondta, hogy vadászott a szájával, akkor a kommentárok azt úgy értelmezik, hogy állandóan becsapta az apját, megjátszotta, hogy, hát, hogy jó gyerek.
És ezzel szemben a Jákob becsapta az apját, ezt meg tudjuk.
Jó, hát ezekre már végigmentünk. Hát ugye nem becsapta, hanem azt a jussot.
Kegyes hazugság volt.
Azt a jussot, ami járt neki, azt. Hát erről beszéltünk azért, mert Jákob volt az a gyerek, aki valóban képes volt vinni. Hát emlékeztek, hogy erről beszéltünk.
Azt mondjuk, hogy azért tartjuk mi szimpatikusabbnak a Jákob vonalat, mert ő a Isten hitnek a hordozója.
Igen, ezt nem mások szólnak. Igen.
Igen, azért csak mert. Igen, csak.
Nem csak mert, de valóban így van, ahogy a Péter mondja, és ahogy ezt tanultuk, a kommentár szerint azért gondolta Jákob azt, hogy ezt így kell csinálni, hogy el kell venni az atyai áldást Ézsautól, mert ő látta azt, hogy Ézsau nem lenne képes vinni azt a atyai vonalat, amit Jákob vitt, amit Izsák vitt, és amit előtte Ábrahám vitt.
Nem, azonban az nem ő feláldozó volt.
Bizonyos értelemben, igen. Ha most belegondolsz, akkor tényleg az volt. Mert ez az atyai áldás azért az ő életében nem hozott rögtön és azonnal valami siker valami csodát. Tehát, hogy
hosszútában megtérül.
Hát nyilván megtérül, de azért ez nem úgy, de nagyon keményen megdolgozott érte. Semmi nélkül hagyta el az atyai házat, majdnem megölték útközben, ha megérkezett, akkor a leendő apusa többször átverte, megalázta, és így tovább. Azért keményen megdolgozott érte. Nem lehet azt mondani, hogy ez az áldás az úgy működött, hogy áldás, és akkor Jákobnak minden oké volt.
De ezt hogy kell elkezdeni, hogy ez 20 évig bonyolgott a Jákob, jött, ment.
Nem volt otthon.
Oké. És Ézsau eközben?
Itt a környéken, a Kánaánban.
Oké, de ez nem egy olyan óriási terület, tehát itt pont nem futottak mindig össze.
Nem, de hát ez azért messze van.
Viszont Árán akkor csak összefutnak, akkor utána elvileg az Ézsau az volt, hogy tovább mennek együtt, miközben hova tovább? Hát hogyha 20 évig, tehát hogy 20 évig. Tehát,
hogy... Hát azt mondja, hogy azért még ott lenne vele, vagy együtt összeköltöznének, vagy mit tudom én. Különben van olyan kommentár, ami azt mondja, hogy miért nem hazudott itt Jákob, mert ő azt mondta igazából, akkor azt mondja, hogy...
Menjél csak nyugodtan.
De jön, mert... Nézzétek, a 14-es mondatban. Menjen ezért az én uram az ő szolgája előtt, én is elbalogok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint még eljutok az én uramhoz Széirbe. És azt mondja, van egy olyan magyarázat, ami azt mondja, hogy az én uramhoz, az Jákob itt Izsákra gondolt, az apjára. Azt mondja, úgy érthette Ézsau, hogy rá gondol, de valójában ő az apjára gondolt, hogy én megyek az apánkhoz Széirbe, úgyhogy te csak menjél csak. És ezért nem hazudott, amikor azt mondta, hogy majd jönni fog.
Na jó, de nem oda menj. Elepülés
szintjén. De előbb-utóbb mégis. Habár a Tóra nem számol erről be, érdekes módon nem számol be Jákob és Izsák találkozásáról a kommentárok és a útják szerint Jákob és Izsák utána valóban találkoztak, sőt, még elég hosszú ideig együtt is éltek ezek után. Olyannyira, hogy Izsák még azt is megélte, amikor József eltűnt, Jákobnak a fia ugye eltűnt, mert a gyerekek eladták.
Területileg, földrajzileg hol találkoztak, hogy hol értek
együtt?
Mert hát nem Ézsauval együtt, nem
Széirbe.
Valahol ott a
közel-keleten.
Széi, hogy? Hát nem, ugye ott hol Ézsau lakott?
Amellett, ugye Sem környékén élhette.
Semmiképpen nem ment oda, ahol ő mondta, hogy nem menni fog.
Tehát azt meg kell nézni, hogy ez a Széir, erre most nem tudok pontosan állítani, hogy pontosan ez a Széir, ez hogy helyezkedik el, esetleg egy következő alkalommal.
Térkép, ez nem áll. Korabeli térkép.
Igen.
Jó volt.
Na, egy dolog, amit még ezzel a fejezettel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy ugye többször beszéltünk erről, hogy ugye az, ami történik az ősatyákkal, az egy jel, egy utaló jel az utókor számára, hogy ez fog velünk is történni. Ami megtörténik Jákobbal, az a zsidókkal is meg fog történni. És ugye beszéltünk, hogy Jákob az a zsidók, Ézsau az Edom, az a római, az a római, vagy az a hatalom, amelynek a zsidók ki vannak szolgáltatva. És akkor most felolvasnám nektek nagyon szép megfogalmazás, vagy nem szóval lefolytam, amit a Barbanel ír, hogy ez milyen metafora. Már megmondták a bölcsek, legyen az emlékük áldott, hogy minden, ami Jákobbal és Ézsóval történt, az egy jel Ézsó fiaira és leszármazottaira. Mert ugyanúgy, ahogy nagyon-nagyon megnőtt a félelme Jákobnak Ézsótól, ugyanúgy fog megnőni és nőtt meg fiainak félelme Ézsó fiaitól és az ő rosszaságuktól, gonoszságuktól. És ugyanúgy, ahogy Jákob fölkészítette önmagát imára, ajándékra és háborúra, ugyanígy fog ez majd történni minden egyes nemzedékben, hogy azon leszünk, hogy úgy meneküljünk meg Ézsótól és Ézsó leszármazottaitól, hogy először is imádkozunk a Jákob Isten előtt, majd megpróbálunk ajándékokat adni, és blackmail, sohá, vagy minek? Zsarolást, vagy kenőpénzzel, vagy pedig háborúval, és érdekes, hogy ezt ő hogy magyarázza, hogy a háborúval, azaz elmenekülni, hogy megmentsük magunkat a kezük alól. És ugyanúgy, ahogy Jákob saját akaratából, és nem pedig az isteni akaratból küldött követeket, hogy békét kössön Ézsóval, saját akaratából, és nem Isten akaratából, hasonlóan fognak cselekedni a második szentély idejébeli királyok, akik a rómaiakkal szövetséget kötöttek, és kiegyeztek, és végső soron ez volt az elesésüknek az oka, ahogy azt említették a bölcseink áldott legyen emlékük. Ez érdekes, mert ebben az értelmezésben, tehát az, hogy Jákob ennyire félős volt, és ennyire hajlott a kompromisszumra és a kiegyezésre, az végső soron rossz volt neki is, és rossz lesz majd a fiainak, akik ugyanezt meg fogják tenni, és azért fognak elesni. És ugyanúgy, ahogy mit tett Jákob, ketté osztotta a táborát, mondván, hogy ha majd jön Ézsau az egyik táborra, hogy megüsse azt, akkor a másik tábor majd még meg tud menekülni. Ugyanígy fog velünk történni a számüzetésben, hogy Ézsau leszármazottai nem tudják kiirtani a mi népünket, és nem tudják a nevünket elfelejtetni, hanem az ő gonoszságuk csak egy kisebbségünkben tud kárt tenni bizonyos országok kisebbik részében. Ahol éppen egy kegyetlen uralkodó van, míg más országokban lehet egy kegyelmes király, aki megmenti a menekülteket. Ugye ez egy alap gondolat, amit bölcsek azt mondják, és adó bölcsek a Talmudban, Zdaka asszalkodos barkhali iszral, és a pizram beina umasz. Jót tett az örökkévaló, kegyelmet tett a zsidókkal, hogy szétszórta őket a népek között, mert így soha nem fog olyan szituáció előállni, hogy egyszerre lesznek egy birodalomban, ahol ki akarják őket írtani. Mindig lesznek zsidók olyan helyen, ahol éppen befogadják őket, és ezért fognak a zsidók mindig megmaradni. Egy kivétel van ez alól, az pedig a purimi történet, amikor minden zsidó valamilyen perzsiai birodalomban élt, és ezért kiemelkedő ez az összes többi zsidó üldözés szemben, és ezért emlékezünk erre kiemelkedően, hogy megmenekültünk ebből a szituációból. Tehát ugyanúgy, ahogy Jákob ketté osztotta a csapatát, így fogja Isten sokfelé osztani a zsidókat, és ezzel lesz bebiztosítva az, hogy megmeneküljünk.
De akkor most miért kéne mégis mindenkinek visszatérni Izraelbe?
Ez egy jó kérdés. Én nem gondolom, hogy mindenkinek vissza kéne térni Izraelbe, de akarsatlan mindjárt erre térünk vissza, még mert folytatnánk a következő fejezetben, ez egy nagyon jó kérdés. És ugyanúgy, ahogy Ézsaúnak az angyala nem volt képes Jákobot ledönteni és megölni, hanem csak arra volt képes, hogy megérintse a csípőjét, és ezzel ugye fájdalmat okozzon neki. Ugyanígy az Edom királyai nem fogják tudni kiirtani a föld színéről a zsidókat, de meg tudják érinteni a csípőt, ahogy azt mondja a Midrás, hogy, tehát, hogy sok kárt fognak tenni a zsidó népben. És ugyanúgy, azt hiszem, hogy nagyjából ugyanúgy akar belefejezni. Szóval a lényeg az, hogy így összehasonlítja azt, hogy mi történt Jákob és Ézsau között, az, hogy mi fog történni a zsidók és a népek között majd a történelem során. Ezt a múltkor megbeszéltük, 1400-as, azt hiszem, 1500-as.
De addigra is már van a problémák, tehát azért szerintem történelmi, hogy
addigra már volt, de nem azt mondja, hogy nem lesz pogrom. Azt mondja, hogy mindig meg fognak menekülni. Nem volt pogrom a középkor előtt? Hát ebben tévedsz. Hát Alexandriába, Rómába, persze, hát hogy ne lett volna. Volt pogrom. Visszatérve arra a kérdés, hogy miért kéne most mindenkinek Izraelbe menni. Ugye ez a kérdés, ez a Talmud azt írja, hogy a Ketuba traktátusban, amit nem sokára fogunk tanulni a JTS keretében, hogy a zsidók, hogy valóban van egy olyan mitzva, hogy az ember a Szentföldön lakjon, olyannyira, hogy amúgy, ha a Szentföldön lakik, akkor ezt nem is nagyon lehet elhagyni, csak bizonyos nagyon súlyos célokkal, súlyos okokkal, például, hogy feleséget vegyen magának, megjelhetés. Vagy hogy Tórát tanuljon, vagy hogy a megélhetés, ha nincs másképp biztosítva.
Hogyha az a kósatér, akkor azért, hogyha a bríz van, vagy ilyesmi, akkor csak
el. Most ez egy kérdés, hogy ma, hogy ez az elhagyás, ugye korábban, amikor azt a Talmud időben azt mondja, hogy elhagyni Izraelt, az nem örült, hogy turistának elmenni. Ha elhagytál valamilyen helyet, akkor általában ezt úgy hagytad el, hogy lehet, hogy soha többet nem jövök ide-vissza. Vannak, akik a mai napig is így leszik, és nem hagyják Izraelt soha. Még nem mennek turistáskodni sem, mert ennyire komolyan veszik. Van egy olyan pletyka, hogy a Rebbe azért nem ment a Lulavicsi Rebbe Izraelbe, mert akkor, ha ott lett volna, nem lehet elmenni, mert...
Ő volt valami?
Nem. A Lulavicsi Rebbe nem volt Izrael. De a Talmud azt mondja, hogy a zsidók erőből nem szabad, hogy visszavegyék azt a földet, hanem majd csak a Isten ajándékozza nekik. Van egy ilyen mondat, ami egy ilyen része tanulja, ami a több ilyen bibliai utalásra épít. Ezzel kapcsolatban, amikor ugye megszületett a cionista állam, hogy zsidó államot hozzanak létre, akkor volt egy polémia a zsidók között, hogy akkor lehet-e, akkor most mi ezzel a helyzet? És például a Szatmári Rebbe, aki ugye nagy anticionista, ő vezette a legnagyobb vallásos anticionista mozgalmat, ő volt az egésznek a feltalálója, is lehet mondani. Ez az egyik érv, amit mondott, hogy hát ugye itt a zsidók fegyvert ragadnak, és így veszik vissza az országot, akkor ez szembe megy ezzel, ami itt le van írva. Mások, akik vallásosak, de cionisták, ők azt mondják, ez nem így van, mert mi nem fegyverrel vettük vissza az országot, hanem a népek békével odaadták nekünk, hiszen az ENSZ határozat, ami kimondta, hogy létezik ilyen az Izrael, az, ami az alapját megteremti, az nem egy fegyverrel kiharcolt eredmény volt. Mindenesetre az, hogy ma mit szól-e mindenkinek Izraelben költözni, ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények, ha most vallási szempontból nézzük, akkor aki vallásos cionista, és az egész cionizmust úgy, az ami azt jelenti, hogy úgy tekint a cionizmusra, úgy tekint az Izrael állam létrejöttére, mint egy isteni folyamatra, ami a megváltásnak a része, vagy a megváltási folyamatnak a része, akkor ő azt fogja mondani, hogy igen, azáltal fog beteljesülni a megváltás, hogyha minden zsidó Izraelbe költözik. Mások úgy gondolják, hogy ez nem a megváltási folyamat része, Izrael nagyon jó, hogy van, jó, hogy van zsidó ország, és hogy jól lehet lakni Izraelbe, és jobb Izraelbe lakni, mint máshogy, különösen azért, mert ott esetleg könnyebb zsidóként élni, könnyebb kóserből étkezni, és így tovább, de ez nem egy olyan kötelezettség, hanem az elsődleges kötelezettség az ember azt nézi, hogy hol tud jobban zsidóként élni, és nem feltétlenül az, hogy Izrael
vagy nem Izrael. Ebből a szempontból, amit mondasz, hogy akkor miért jó, ha mindenki Izraelbe megy, ezt már sokan felvetették, hogy Izraelt miért hozták létre, most ez nem vallási szempontból, ez egy politikai kérdés. Izrael ugye alapgondolata a Herzlnek, nem vallásos szionizmusnak, az mi volt? Zsidó állam, de miért?
Egységerő.
Egy hely, ahol
lakhat. Ahol megvan, ami nem volt előtte, és lehetett lakni Bécsbe, Budapesten.
Egy nagyobb egységet, egy nagyobb erőt képez.
Az alapgondolat az volt, hogy ha lesz egy zsidó állam, akkor nem lesz antiszemitizmus. Akkor meg nem vagyunk kitéve az antiszemitizmusnak, mert ha olyanok leszünk, mint a többi nép, hogy van egy államunk, mint minden nemzetnek, akkor nem ez. Ugye mi a híres történet, ami Herzl megálmodta, amikor ráébredt, hogy mi a megoldás. Amikor látta a Dreyfus-pert, mint újságíró, és rájött, hogy az asszimiláció nem működik. És erre mondta azt, hogy lesz egy zsidó állam, akkor minden rendben lesz. És mit látunk ma? Hogy ez nem így van, ez nem jött be. Mert nem, hogy nem lett rendben, hanem ma az antiszemitáknak a fő célpontja az Izrael. Magyarországon még le vannak maradva az antiszemiták, és ez egy kicsit ilyen ósdi antiszemitizmus nyomnak, de mindenütt a világon a fő célpontja az antiszemitáknak az Izrael. És szerintem nem, hogy nem oldódott meg, hanem most akkor eddig ez volt azok, most meg éppen most épp az azok. És ezzel kapcsolatban valakik azt vetik föl, hogy ha Izrael az nagyon jó, de hogyha az, abból a szempontból vizsgáljuk, hogy biztonságot ad-e a zsidóknak, nem biztos, mert ha most lenne egy náci Németország, ne adj Isten, haszosan, akkor sokkal könnyebb dolga lenne a zsidókat kiirtani, mint ahol egyben vannak.
Nem is elég erős, amikor volt náci Németország, akkor a zsidók nem volt egy egységes országuk, akkor nem volt.
Jó, ez egy vita, a náci Németország szóval olyan a hasonló, mint a mai Amerikának kb. 3 percig tartana Izraelt. Hát Isten mentsen, Iránnak azért bonyolultabb lenne, mert az nem elég, hogy van egy atombombád, annál azért több kell ahhoz, gondolom én, mert nem vagyok hadiszakértő.
De megkívjuk a gyarmatot, és meg is
fogadjuk.
De hogy mondjuk,
ő a legnagyobb
hadiszakértő. De hogy mondjuk a zsidó állam Ugandában lett volna, amit Herzlnek az első gondolatam,
igen.
És nem Izraelben, akkor is szerintem más a helyzet, tekintve, hogy Izrael, ott vannak vallási sötődések.
De miért? Persze, hogy lássa nehéz, de miért? Tehát éppen ez abszurd, hogy ő hajlandó lett volna Ugandában megcsinálni ezt, mert ő, neki nem ez nem a vallási kötődés volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy akkor nem lesz antiszemitizmus, hogyha van egy zsidó állam, bárhol is legyen, az Ugandában, Argentinában vagy Birobidzsánban.
Hát a Ugandában lett volna elhagyodott.
Több hely van?
Nem, közelebb volt, nem tudom, fekete közelebb lett
volna. Hát nem, meg akkor a gyémánt kitermelésben aktívabb részt tudnál.
Most már kívül, hogy nincs
olaj a tengeren.
Igen. Na jó, folytassuk a...
Akkor jól válaszolt a vizsgálatban, hogy miért nem megyek.
Ezt nem tudom. Azt nem tudom, hogy jól válaszolt.
Kérem válaszolt, hogy ezt szeretnék, hogy jól vagy rosszul értek el, hiszen közönőzők vannak, és azt tudjuk, hogy akinek te ezt mondtad, az meg egy állat a cialistákat, nyilván nem jól válaszoltam.
Lehet mindegy.
De hát, igen, de nem, tehát jó, mindig, tehát imában is mindig azt mondjuk, hogy ez, mi törekszünk rá, de nem úgy néz ki, hogy a messiás majd összehozza, tehát hogy
a vallás szerint igen.
Lehetünk itt a segítségünkön, mert
a vallás szerint igen.
Majd kézzel kiterjeszti határait, és akkor
egyszerűen megtaláljuk. Hát az antiszemiták szerint ez a folyamat.
Alig várom már. Az Európai Unióban.
Na jó. 18-as mondatnál folytatjuk. Annak utána, mint minden bántás nélkül mené Jákob Mezopotámiából jövett Shem városába, mely vala a Kánaán földjén, és letelepedék a város előtt. Ez Shem. Ugye itt az, hogy Shikem, Shem. Shem az a mai napig is létezik, és szeretném mindenkinek nevezni. Hát ez is nézőpont kérdés. A felszabadított területeken van. Cisjordániában van. Ott nem hiszem, hogy jártál. Ott azért rendőri kísérlet, vagy ilyen hadi kísérletnél, hogy jelenleg nem szerencsés.
Volt hadi kísérlet, a feleségem.
Cisjordánia? A Jordán nyugati...
A
Cisjordánia az...
Jerikó és környékén.
Igen, 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 igen.
Szóval kisebben, de hogyha mondjuk Previában megyek el.
Tibériásba?
Úgy is lehet mondani. Ha Tel Avivból indulok el, és ott meg mindegyensen keresztül, akkor csak keresztül megyek valahogy, vagy én is nem érzed.
Nem, mert nem úgy mész. Nem úgy mész, ott úgy mész, ha tengerparton mész föl, és utána elmész jobbra, úgy mész Tibériásba. Lehetne úgy is menni, hogy keresztül mész Cicőrán, ez tény. Vannak, amik úgy
mennek.
Emek Izrael. Nem Izrael, Emek Izrael. Az úgy is lehet menni, azt hiszem az a 90-es út, vagy nem tudom mely. De akkor keresztül mész a felszabadított területet.
Nem tudom, valaki egy
ilyen területen. Arab területen keresztül tudsz? Arab területet azt jelenti, hogy...
Hát úgy, hogy arab területen...
Arab felhatóságú terület, mert arab falukon keresztül mész Galileában is.
Mellett meg végig, ahogy mentem le Jeruzsálemből.
Hát akkor...
Tehát nem a holtenger melletti úton, hanem közvetlen Tel Aviv belső útvonalon, amiközben volt egy olyan arab terület van, amikor végén, amikor kinéltem, nagyon erősen az izraeli ellenőrzési ponton megkereszték minket, ebben a bérekocsival csak vagyunk, mit vagyunk, honnan jöttünk, izraeliek vagyunk, ki a vezetőnk, és egyáltalán honnan jöttünk.
Jó, hát ilyen arca...
Ne, Angyal Laci ott volt velünk, és ő volt a másik
út. Hú, akkor az még húzósabb, hogy
ő is. Ne, ő tudtam mutatni az izraeli
államot. Jó, folytassuk, mert itt még le van előttünk egy hosszabb fejezet. Tehát annak után Sem városában megy valak Kánaán földjén, és letelepedik a város előtt. És megvevé a mezőnek azt a részét, ahol sátor felvont van a Hamornak, a Sem atyának fiaitól 100 pénzen. És oltárt állít ott, és nevezi az így névvel Isten Izrael Istene. Kimenni pedig Dina, Leának lánya, akit Jákob szült vala, hogy meglátogassa annak a földnek lányait. És meglátta őt Sem. A Hiveus Hámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála, és erőszakot tesz vele rajta. És ragaszkodik az ő lelke Dinához, a Jákob lányához, és megszereti a leányt, és szívéhez szól vele a lánynak. Szól a pedig Sem, Hámornak, az ő atyának mondán. Vedd nékem feleségül ezt a leányt. És meghallá Jákob, hogy megszeplősítette Dinát, az ő leányát, fiaj pedig a mezőnvalának, az arommal, azért veszteg marad a Jákob, hogy azok megjelenének. És kimenné Hamor Sem atya Jákobhoz, hogy szóljon vele. Mikor Jákob fiai megjövének a mezőről, és meghallák a dolgot, elkeserednének, és nagyon megharagulának azok az emberek, azért, hogy ocsmányságot cselekedett Izraelben Jákob leányával, hálván, aminek nem kellett volna megtörténnie. És szóla nekik Hamor mondván, az én fiam Sem lelkéből szereti a ti lányatokat, kérlek adjátok azt neki feleségül, és szerezzetek velünk sógorságot, a ti lányaitokat adjátok nekünk, és a mi lányainkat vegyétek magatoknak, és lakjatok velünk a földre, előttetek van, lakjátok, és kereskedjetek rajta, és bírjátok azt. Sem is mondta a Dina atyának az ő és az ő bátyainak, hadd találjak kedvet előttetek, és valamit mondtok nékem, megadom. Akármint nagy jegyadományt és ajándékot kívántok, megadom, amit mondjatok nekem, csak adjátok nekem a leányt feleségül. A Jákob fiai pedig álnokul felelének Sremnek és Hamornak az ő atyának, és szólalának, mivel hogy megszeplősítette Dinát az ő húgokat. És mondanák neki, nem művelhetjük-e dolgot, hogy a mi húgunkat körülmetéletlen fiúknak adjuk, mert ez nékünk gyalázat volna. Veletek csak úgy egyezünk, ha hasonlóká lesztek hozzánk, hogy minden férfiú körülmetélkedjeték ti közöttetek. Így a mi lányainkat nektek adjuk, és a ti lányaitokat magunknak vesszük. Veletek lakozunk, és egy népén leszünk. Hogyha pedig nem hallgattok reánk, hogy körülmetélkedjetek, felvesszük a mi lányunkat, és elmegyünk. És tetszik azoknak a beszéde Hamornak és Sremnek, Hamor fiának. Nem is halasztá az ifjú a dolog véghez vitelét, mivel hogy igen szereti vala Jákob leányát. Neki pedig atya háza népe között mindenkinél nagyobb becsülete vala. elmenné ezért Hamor és Sem, az ő fia, az ő városuk kapujába, és szólalnák az ő városuk férfolyival mondván. Ezek az emberek békességesek velünk, hadd lakjanak e földön, és kereskedjenek benne, mert íme a föld elég tágas nékik, az ő lányaikat vegyük magunknak feleségül, és a mi lányainkat adjuk nékik. De csak úgy egyeznek bele a férfiak, hogy velünk lakjanak, és egy néppé legyenek velünk, ha minden férfiú körül metélkedik közöttünk, amiképpen ők is körül vannak metélkedve. Nyájaik, jószáguk, és minden barmuk nem, de nem miénk lesz neki. Csak egyezünk meg velük, akkor velünk laknak. És engedélynek, Hamornak és Semnek az ő fiának mindenek, akik az ő városa kapujában kiáranak vala, és körülmetelkénik minden férfiú, aki az ő városa kapuján kiár vala. És lő harmadnapon, mikor ezek a Sef fájdalmában valának, a Jákob két fia, Simon és Lévi, Dinának bátyai, fegyvert ragadának, s bátran a városra ütének, és minden férfit megölének. Hamort és az ő fiát Semet fegyver élére hányják, és elővék Dinát a Sem házából is kimenének. Jákob fiai a megölteknek esének, és feldulák a várost, mivel hogy megszeplősítették vala az ő hugukat. Azok juhait, barmait, szamarait, és valamit, ami a városban van, és mezőn vala, elvivék. És minden gazdagságukat, minden gyermekeiket, és feleségeiket fogva vivék, és elrablák, és mindent, ami a házban vala. És mondta Jákob Simonnak és Lévinek, megháborítatotok engem, és utálatossá tettetek-e föld lakosai előtt, a kánaaniták, a periziták előtt, én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak és eltörölnek engem minden házam népével egybe. Azok pedig mondának, hát mint tisztátalan személyed, úgy kelletté bánni a mi hugunkkal?
Igen, olyan izgalmas történet, látszik a következő. Igen, kedves Farid? Ugye itt azért látszik, hogy a következő nemzedék, Jákob fiai már azért nem a apai gyámolatlanságot viszik tovább. Rafkósok is, de ez a kemény gyerekek, kemény gyerekek.
Ez a ide, kedves Farid, ez a 30-as évek amerikai zsidói. Arthur Jeffrey-tek, ezek a gyerekek.
Nem úgy van, hogy nem védenek felom Semet, de...
Semet? Igen.
De általában így választottak abban az időben párt a...
De ezek nem voltak, ezek tulajdonképpen nem voltak zsidók,
nem?
Igen.
Ki? A Semet, meg a Hamor? Persze, hogy nem. Hát mit
akartak? Hát a másik kellene, hogy az egy jogos dolog, hogy egy kis kollektív bűnösséget...
Nagyon jó a kérdés. Borzasztó sok kérdés van erről az egész sztorival kapcsolatban.
Meg egyáltalán nem is értem, hogy hogy merült ez fel. Miért mondta Jákob azt, hogy oké, rendben van, hogyha körülmetélkedtek.
Ezt nem ő mondta különben. Azt látszik, hogy Jákob meg se szólalt különben.
De, hát a Jákob szólt a fiai, Jákob... megvárta, hogy a fiai
az nem, ő azt mondta, hogy ő nem szólt semmit, és amikor odajött ez a Sem és a Hamor, az apja, tehát látjátok, a várost is úgy hívják, hogy Sem, és a fiút is úgy hívják, hogy Sem, az apja a Hamor. Hamor azt jelenti, hogy Szamár, csak megjegyzem. Szóval amikor odajött beszélni, akkor jöttek meg a fiúk. És ők ott csak szembesültek azzal, hogy mi történt, és ők válaszolták ezt, hogy akkor metélkedjetek körül.
Már akkor gondolod, hogy ez volt a terv, hogy...
Na hát ez egy vita a kommentárra között. Rási azt egyértelműen azt mondja, hogy igen. Amikor azt mondja, hogy ezt sem válaszoltak álnokul, ravassággal, akkor erre gondol, hogy az volt a ravasság, hogy ők eleve így tervezték, hogy ők körülmetélik magukat, és akkor nekik egyszerűbb lesz lemészárolni az egész csapatot. Most ugye nagyon sok kérdés van. Egyik kérdés az nyilvánvalóan, hogy az, hogy megöltés Semet és Hamort, még Semet még valamennyire értsük, de a város többi lakójával milyen jogon ölték meg,
Megölik a két főt,
jó, de attól még, hogy félsz, attól még nem lehet kollektív bűnösséget kimondani.
Nem volt semmiük, és azért mondták, hogy milyen szép jó országok. És már megint ez egy csomó
jó országok. Azt is észrevettétek, hogy azért ez a Hamor sem volt kis pályás játékos, hanem amikor hazament, hogy beadja a Dumát a város lakosságnak, akkor szó se volt arról, hogy az egész biznisz azért jött létre, mert sem megerőszakolta azt a kislányt. Hanem az, hogy ezek milyen jó lesz, milyen jó biznisz lesz. Elveszük a lányaikat, meg milyen sok jószágunk lesz, milyen jó fejek ezek az emberek, csak egy kis apróságot kérnek, hogy váljuk le a filmánkat.
De így, hogyha ezt engedtünk volna ebbe az időbe, ennek a rajzének, akkor nem is lenne zsidóság. ez csak így történhetett, de ma nem lennénk
itt. Volna róluk is, vagy akkor most már ezen szó. Ha csak ki nem mondtuk volna, hogy ezen túl most már ők viszik.
Az ősatyák is megtartották az összes törvényt, még mielőtt azok megadattak volna, de az önszorgalom volt.
Abban az időben, amikor háborúztak ilyen népekkel, akkor, hogyha ellenkeztek, akkor jött a háború, hogyha behódolnak, akkor az azt jelenti, hogy a vallás is fel kellett lenni.
Abban az időben ez később volt, tehát már a Mózes utáni időszakban volt az, hogy a háborúban föl kell ajánlani a békét, és a béke felállásának az volt a része, hogy elfogadják a Noé 7 törvényét. Nem kell zsidóvá válniuk. Csak a Noé 7 törvényét kellett, hogy elfogadják és betartsák.
Aki a földözi a vallás. Hát persze, hát akkor még nem volt ki kettő szakadva
Na, egy pár kérdés. Ugye eleve Leával kapcsolat, Dinával kapcsolat. Nagyon hosszan mondja, hogy és akkor ő kiment, hogy?
Barátkozni.
Kiment barátkozni, de az, hogy hogy mondja ezt, nézzétek a visszalapozón. Azt mondja, hogy kimené pedig Dina, Leának lánya, akit Jákob szült vala. Jákobnak szült vala. Ugye Dina, akkor már tudjuk, hogy ő Lea lánya, és hogy Jákobnak szült. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Nem biztos, hogy mi?
Nem biztos, hogy Jákob.
De akkor ezt korábban lehetett volna tisztázni. Korábban már szó volt, hogy ez Jákob fia. Vagy Jákob lánya.
Nem, ennek a súlya, hogy ez Jákobnak a lánya, nem akárkinek, hanem ez Jákobnak a lánya.
Most ez nem csak ez, hanem a bárban azt mondja, azt akarja ezzel hangsúlyozni, hogy ő nem volt egy nézeteltérés, mert Rási és a bárban eltöltött. Rási azt mondja, hogy Lea is egy ilyen kimenő lány volt. Mindig kiment, ment kirándulni, stb. És ilyen volt az ő lánya is. A bárban azt mondja, pont fordítva, hogy Dina egy nagyon jó természetű, egy nagyon szemérmes, visszahúzódó, visszafogott lány volt. Lásd a szüleit! Lea, aki nagyon visszahúzódó volt, hiszen ki volt az, akivel találkozott Jákob először a forrásnál, vagy a kútnál? Ráhel volt az, aki mindenhol elcsatagolt. Nem, azért volt az, aki egy nemzedékkel korábban volt. Szemben Leával, aki csak később került a képbe. És Jákob, hát Jákobról azon írva, hogy ő amikor Ézsaut és Jákobot bemutatja a Tóra, akkor azt mondja, Észáv, az egy vadász volt, és Jákob pedig Istam Josev Ohalim. Egy egyszerű ember, aki a sátorban lakott. Nem jött ki, egész nap otthon ült, olvasgatott, volt tanult a Tórát. Tehát Dina nem volt sáros, Dávid, nem volt sáros, ahogy te mondtad. Ő tényleg mit ír a Tóra, hogy miért ment ki? Hogy meglátogassa annak a földnek a lányait. Nem azért, hogy fiúkat keressen, hanem a lányait. És mi történt? A lányok között meglátta. A lányok között meglátta őt Shem, és beleszeretett, és megerőszakolta. Most itt a megerőszakolás rájuk, nézzük, elragadá őt, belehála, és erőszakot tesz rajta. Ugye ezt...
Először is. Tehát ezt nagyon biztosan mondja.
Igen, nagyon biztosan mondja. És ezzel kapcsolatban a Rási azt mondja, hogy elragadá őt, az ugye az erőszak. Belehála, azt, hogy megerőszakolta. És erőszakot tesz vala rajta, azt mondja, az, ami a nem normális nemi kapcsolat, hanem még mindenféle más is csinált vele. Ezt mondja Rási. A Barbanel azt mondja, egy nagyon érdekes dolgot mond, miért nézel el, milyen csúnya?
Hát,
most nem akarok részekbe menni, hogy honnan.
Igen.
A Rási ezt mondja.
Hogy a
Rási honnan tudja. A Rásinak meg kell találni, miért van ennyi plusz kifejezés. A Tóra fölösleges nem szokta növelni, vagy gyarapítani a szót.
Minden
szó a kérdésre. Így
van? Minden szó a saját jelentése. Tehát az keresztük ki, vagy nem próbáljuk, hogy már úgy is megállja, hogy a
magában. De nincs saját jelentése, mert ugyanaz jelenti.
Elragadta,
eljutott,
és benne is álló vele. Ez
Nem együtt alszik, nem az mondja, hogy együtt alszik. Ez a magyarban együtt alszik. Vagy iskáv imá, az egy finom kifejezése, a hálás, az egy kifejezése annak, hogy nemi kapcsolatot létesített vele. A Barbanel nagyon érdekes dolgot mond, és ez egész ilyet még soha életemben nem olvastam zsidó forrásban, úgyhogy ezt is fel fogom nektek olvasni. Ami arról szól, hogy szerintettek az eredetit. Szóval az igazság az, hogy három rossz dolgot tett Shem a lányjal. Az első, hogy meg elragadta. Vagyis erővel elragadta, amikor látta, hogy ott a piactéren megy. És bevitte a házába erőszakkal. És ez egy nagyon csúnya dolog. Még akkor is, hogyha ezt az ember megteheti mondjuk akár házasság céljából is, nem feltétlenül azért, hogy aztán nem ilyen erőszakot is tegyen bele. Hanem tehát erőszakkal elragadni valakit, még mindenfajta nemi aktus nélkül, az is egy csúnya dolog, és ez az első. Az elragadás ez. Azt mondja, a második dolog pedig, hogy hált vele, és ezzel elvette a szüzességét, mert ugye ez egy szűzlány volt. És a harmadik pedig, hogy erőszakot tett vele, hogy nem az akaratával hált vele, tehát nem volt konszenzus ebben a témában, hanem teljesen erőszakkal és nagy fájdalommal. És ezért teszi hozzá a végén, hogy és erőszakot tett vele. Talán azért mondta azt, hogy erőszakot tett vele, mert tulajdonképpen azért a nemi aktus az örömet okoz a természeténél fogva. Még akkor is, hogyha a kezdetben erőszakkal jár, a végén nagyon gyakran ezzel együtt örömet okozhat, hiszen ismerjük el, hogy ez egy természetes élvezet. Ezért említették a Talmudban azt, hogy egyszer jött egy asszony Rebbi elé, és azt mondta neki, bizony engem megerőszakoltak. És azért mondta, mert azt gondolta, hogy Rebbi úgy fogja gondolni, hogy ennek az erőszaknak a kezdete is, és a vége is erőszak volt. Igen ám, de Rebbi visszakérdezett, és azt mondta neki, azért volt élvezeted ebben a aktusban? Mert hogyha volt, akkor nem vagy teljesen megerőszakolva, és ha nem vagy teljesen megerőszakolva, akkor nem válsz, és akkor tilossá válsz a férjednek. Ugyanis az zárójel, ha valaki megcsalja a férjét, akkor tilos a férj, tehát el kell válniuk. Ha megerőszakolják, akkor nyilván nem kell elválniuk. Erre mit válaszolt neki az asszony? Azt mondja, mondd, Rabbi, hogyha jön egy ember, és egy másik embernek a szájába tesz Jom Kipur napján nézet erőszakkal, akkor mondhatja az a völgytölő ember, hogy erőszak ide vagy oda, nem édes a szája széle? Innen lehet látni, hogy a természetes öröm az nem feltétlenül megy el azért, mert erőszak van. Attól az még lehet, az még meg lehet. És akkor itt hosszasan mondja, a lényeg az, hogy azt akarja mondani, hogy ez előfordulhat másút, de itt azért hangsúlyozza, hogy erőszakot tett velem, mert Dina még a végén sem örült ennek, a végén sem volt benne semmi öröm, hanem erőszak volt. Ez azért érdekes, mert ez mondjuk érdemes lenne, most az, nem tudom miért érdekes. Azért érdekes, mert a férfi oldaláról... Hogy?
A
Barbanel. Ez azért érdekes, mert a férfi oldaláról, az a halacha kifejti, hogy nem, egy férfit nem lehet megerőszakolni. Egy nő nem tud megerőszakolni egy férfit. Miért nem? Ha volt valódi aktus. Mert azt mondja, ha erőszak lenne, az erekcióhoz mindenképp kell valamilyen fajta inger. Valami fajta élvezet vagy öröm. Ez olyan nincs, hogy egy férfit ilyen értelemben megerőszakol egy nő. És ugye fordítva a Talmud azt mondja másut, és ez érdekes lenne ezzel összevetni, azt mondja, hogy egy nőt meg lehet erőszakolni természetesen úgy, hogy semmifajta élvezete ne legyen benne. És ez a Talmud annak kapcsán mondja, hogy Eszter, amikor a perzsa király házába került, Ahasvérus király, akkor ott mi történt? Az, hogy kell ezt elképzelni? Egy szemérmes zsidó lány ott hagyta magát egy ilyen nem zsidó férfival flotlizni. És erre a Talmud azt mondja, a két vélemény van egy kicsit misztikusabb, mert azt mondja, hogy hát Eszter nem csinált semmi rosszat, mindig beküldött magáért egy angyalt, aki úgy nézett ki, mint ő. A másik vélemény azt mondja, Eszter kárka olyan haja. Eszter olyan volt, mint a föld. Mint ha valaki egy földet csinálna meg. Nem, meg sem mozdult. Semmi élvezetet nem érzett, és nem mutatott az aktus közben. De mindesetre, ez csak egy érdekes zárójel, mert ez nagyon érdekes, ahogy leírja, hogy egy nőnek és ez ugye ezen nyilván lehet, ez egy megközelítés kérdése, hogy ez mit jelent, érdekes lenne mondjuk. Ez valószínűleg én úgy képzelem el, hogy ez akkor lehet igaz, hogyha ez az erőszak, ez nem az a típusú erőszak, mint amiről itt szó van. Itt ugye arról van szó, hogy valakit az utcán elkapnak és megerőszakolnak. Ez volt Dinának az erőszaka. De van olyan erőszak, ami nem erről szól, hanem mondjuk akár, szokták mondani, hogy a házastársak között is lehet bizonyos értelemben erőszak. És ott inkább el tudom képzelni, hogy az eleje erőszak, és a vége már nem annyira erőszak, vagy még ha erőszak is, de a nőnek volt valamilyen fajta élvezet a dologban. És akkor ha így nézzük ezt, amit ő mond, akkor igen, azt tudok ezzel mondani. Egy utcai erőszakban nincsen öröm. Ott nincsen se az elején, se a végén nincs öröm, és erről van itt szó.
Ez a férfit nem lehet meg erőszakolni, de ez nem állja meg a helyet.
Miért ne?
Hát azért, mert hogyha egy férfit úgy tesznek, mondjuk védekező képtelenné, tehát lekötözik vagy egyebek, és fizikailag elkezdik ingerelni, akkor akaratlan ellenére is a merevedés be fog következni, se jött az útpontig, ha akarja, ha nem akarja.
Ebben nincs igazad?
De
nincs igazad, mert a merevedésnek van egy pszichikai része. Lásd, hogyha valakinek valami pszichikai problémája van, és most nem azt értem ez alatt, hogy pszichiáterhez kell járnia, vagy lelki beteg, akkor hiába éri mindenféle inger, nem fog megtörténni az erekció, még akkor is, hogyha semmi erőszak nincsen, akár a saját feleségével van, simán előfordulhat, hogy...
Ez igaz, de ha nincs pszichés gátja...
De ami azt, mit akarok ezzel mondani? És az a pszichés gát, az a fejben dől el. Tehát ha ő fejben elhatározza, hogy ő nem fog ingerülni, akkor nem fog ingerülni. De így van. Nagyon nagy önuralom kell hozzá, és ezért azt mondhatod, hogy nincs így. Én meg vagyok győződve róla, hogy így van.
Én azért gondolom, hogy ez nincs így, mert ugye tudjuk azt, hogy alvás közben is mindenféle gondolat...
Mert alvás közben te nem vagy ura a helyzetnek.
Így van.
De amikor éber vagy, akkor az eszeddel urrá tudsz lenni önmagadat.
És akkor ott van a másik verzió, amikor azt mondom, hogy nem vagyok ura a helyzetnek, mert alkohol, egyik
kábítószerek. Most nem erről beszélünk, most egy éber emberről beszélünk. Arról beszélünk, hogy egy éber embert meg lehet erről szakolni.
Arról, hogy egy férfit meg lehet erről.
Jó, akkor explicitebb vagyok. Egy éber magánál levő férfit meg lehet erről szakolni.
A magyar kocsolatban, mert teljesen régen, úgy volt szabályozva az erőszakos közösségés környékes, hogy nő házasság kérdőségével arra kényszerít pont. Aztán volt egy jobb eset, amikor egy étteremben konyhás, vagy felszolgálat, vagy nők fogtak egy pincérfiút, fölrakták az asztalra, amit a húst szokták szeretelni, izgatták, amitől annak egyébként erekciója volt, és megerőszakolták. És ennek törvényi tényállás, tehát a jogi szabályos akkor úgy szólt, hogy csak nőt lehet megerőszakolni, illetve a bírákot ültek és hümmögtek, hogy mit kezdünk ez az esettel, és aztán más jog címen, tehát milyen testesértésért ítélték el a nőket. És akkor megváltoztatták a BTK-ban a tényállást, és most már nincs ott, hogy csak nőt lehet erőszakolni.
Jó. Hanem aki most nem a hálákáról beszélünk, ez nagyon érdekes, amit mondtál. Ha a fiú abban, miközben próbálják ingerelni, folyamatosan az apjára gondolt volna, aki két napja halt meg egy autóbalesetben, akkor nem lett volna erekciója. Nem azt mondja, hogy könnyű ezt megcsinálni, arról van szó, hogy képes-e az ember arra, hogy ellenálljon. Egy férfi képes annak, hogy ellenálljon, hogy ahhoz erekció legyen, nem könnyű. Egy nőnél, mivel nem ezen múlik, ezért nincs köze az ő akaratához.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy avval, hogy itt fizikailag megtörtént az elhálás, mert ugye volt egy másik történet, ahol azért megkérdezték a lányt, hogy igen, és akkor neked mészer, feleségül, stb. Most itt a dinárt senki nem kérdezi?
Ez egy jó kérdés. Megosztanak a vélemények. Van egy olyan vélemény, ami azt mondja...
Hogy? Előtte nem kérdezték?
Nem előtte, hát a család. Tehát ugye arról volt, hogy Izsáknak feleséget kerestek,
Oké.
Utána nem kérdezték-e meg,
hogy... Mielőtt bemondták nekik a Semnek, hogy... Több vélemény is van. Van egy olyan vélemény, ami azt mondja, hogy Dina is ezt akarta tulajdonképpen, bár az erőszak volt, de Dina, de hát azt gondolta Dina, hogy hát mit tud kezdeni már magával egy megerőszakolt lány.
Igen,
de ezért inkább hozzámegy ahhoz, aki megerőszakolta, és különben ez egy érdekes történet, mert a halaká, a Tóra azt mondja, ha egy férfi megerőszakol egy nőt, akkor köteles elvenni feleségül, hogyha ez egy hajadon volt. Természetesen akkor, ha a nő ebbe beleegyezik. Miért volt ez fontos? Mert abban az időben valóban egy nő, aki meg volt erőszakolva, annak utána borzasztó nehéz dolga lett volna, és valószínűleg ez ma is bizonyos mértékig így van, nagyon nehéz dolga lett volna családot találni, vagy férjet találni magának, és ezért ne legyen egy olyan helyzet, hogy ő kiszolgáltatta ezt a nőt, és utána még csak el is dobja, mint kidobja a kukába. De nem azt jelenti, hogy kötelező volt a nőnek hozzámenni, de ezt a lehetőséget fel kellett neki ajánlani, amiből azt látjuk, hogy a nők gyakran ezt választották, mert ha lett volna erre lehetőség, mert legalább akkor van egy valami fajta jövőjük, különben semmi jövő nem lett volna.
Ha egy jó a fordítás, akkor szerintem a Dina is valamennyire, mert ugye azt írja, hogy egy kis ragaszkodék az ő lelke Dinához, a Jákob lányához, és megszereti a lányt, és szívéhez szól vala a lánynak.
De a szívéhez szól, azon, mert magyarban úgy volt, hogy szívéhez szól, ami feltételezi azt is, hogy a lány szívesen fogadta azt a dumát, amit a szíve... Amikor a szívhez szóló, akkor az magyarban azt jelenti, erre gondolsz, gondolom.
Nem, én arra gondoltam, hogy ha a két embernek, tehát hogyha az nagyon látói kéne, hogy legyen, tehát hogy... Meg ez egy időintervallumot feltételez, tehát ez azt gondolom, hogy ez nem egy éjszak alatt kell, hogy történjen, hiszen az, hogy ő megismeri, az, hogy ő neki a lelke, a nem tudom.
Egy kiment, elkapták.
Nem, de az, hogy a szívéhez szólt, meg mit tudom én. Hát az nem biztos, ez lehet, hogy ez egy pár. Jó, visszatérve, tehát van olyan változat, ami szerint Dina végülis a legkevésbé való rossznak tekintette azt, hogy akkor utána... Hát ne felejtsétek el, hogy ez egy királynak a fia volt.
Persze.
Szóval azért nem az volt, hogy...
Király nem volt, alig volt valami.
Miért mondod, hogy csóró király?
Hát ezennek többje volt. Hát mondta, hogy nézd, milyen jó csajaik vannak, jó országaik vannak, minden.
Hát nem azt mondja, hogy neki nem volt semmije. Hát azt mondja, hogy örült. Hát próbálta a pozitív oldalra. Itt van egy szerencsétlen apa, a fia csinált valami hülyeséget, megerőszakolt egy lány, helybe kellett rakni a dolgokat. És akkor hát kiment, és akkor próbálta megmagyarázni.
Nem volt király lett volna, mert nagyon nem iszolta volna magát azon, hogy a gyereke megerőszakol valakit, hanem gyorsan.
Hát azért az... Nem is az érdekelt, hogy a fia megerőszakolt valakit, hanem az, hogy a fia megerőszakolt valakit, és most mindenképp el akarja venni feleségül. Van még egy nagyon érdekes dolog, amit ír a vádban el, mint a pszichológiája nagyon érdekes. Azt mondja, hogy az is nagyon lényeges, hogy azt látjuk, egy pillanat csak próbálom megtalálni, hogy azt látjuk általában, amikor valaki megerőszakol valakit, pillanat, hogy próbálom az eredeti szöveget megtalálni.
Mert akkor lehet jobban ragaszkodni, hiszen a másik nem akarja.
Nem, pont fordítva.
Aki megerőszakolja.
Hogy ami azt mondja, mivel a vonzalomnak a vége az maga, a férfiak szempontjából, az maga a nemi aktus, ezért pszichológiailag nagyon gyakran az a helyzet, hogy amikor valaki megkíván valakit, és aztán megerőszakolja, akkor utána megutálja. Mert ugye elér
csúcsra
ért, és egy olyan szituációban ért csúcsra, ami azért nem egy nagyon nemes helyzet, és ezért utána már nincs hova tovább menni. Ugye, elérte azt, amit akart, hol látjuk ezt?
Vagy pedig pont fordítva, mert az ember ugye azután vágyakozik a leginkább, ami nem érhet el, hogyha ő csak erőszak útján tudja ezt beteljesíteni, nem pedig azáltal, hogy a nő akarja, akkor küzdhet érte, és azért aztán még inkább akarja azt a valamit. Tehát ebben nem feltétlenül értek egyet. Hogy azért, mert leszakította azt a gyümölcsöt, ráadásul úgy, hogy erőszakkal, akkor utána megutálja, lehet. Ez is lehet, hogy valami. Hát engem jobban, azért engem jobban piszkálná a csőrömet, hogyha valamit nem érek el, az jobban piszkálná a csőrömet, és azért még akarnám, még jobban akarnám. Tehát én...
Az is lehet, hogy elérte, és mivel elégedett és jó volt, akkor ugye ezt már is akarja tartani. Hát attól nem fogja megutálni, hanem folyamatosan szintén.
Ugye Amnon és Tamárral történt ez. Amnon Dávidnak a fia volt, Tamár Dávidnak a lánya, féltestvérek voltak, és a történet úgy szólt, hogy Amnon megkívánta Tamárt, és nem tudta elérni, és ezért túl megjátszott, hogy beteg, és Tamár jött ápolni, csak egy adott pillanatban bezárta az ajtót, és bum, megerőszakolta, és utána pedig megutálta. És ez volt az a pont, amikor Dávid azt a szabályt hozta, hogy egy férfi és egy nő, ha nincsenek közvetlen családi kapcsolatban, akkor nem lehetnek egy zárt szobában egyedül. Ez a Yihudnak a tilalma, és ezért van az, hogy az esküvő után, a hupa után rögtön az első dolog, amit csinálnak, hogy bemennek egy szobába, ahol bezárják az ajtót, és ott vannak pár percig, mert ez a mérek szempofákat, ez a
bizonyíték annak, hogy ez a
legjobb. Ott vesztetek el ezt?
Nem, keresztségem, hogy bármilyen akkor is valami.
Azt mondja, és mivel, hagyd mondjam szóról-szóra ezt a részt, és mivel a szerelem az függ a nemiség véghezvitelével, és előfordul, hogy meggyengül, vagy megszűnik akár, amikor véghez viszik az aktust, ahogy ez történt Amnonnal és Tamárral, ezért mondja itt azt a Tóra, hogy nem volt így Schemmel és Dinával, mert Schem az után is, hogy megerőszakolta, megkívánta Dinát, és el akarta lenni feleségül, és ez volt. Ebben volt ez más, mint sok más nemi erőszak. Ha megerőszakolják, és utána kidobják a kukába, mint egy elhasznált kólás üveget.
Hogy elért ugyan a csúcsra, de tetszett neki, jó volt, és meg akarta tartani. Pont, hogy nem arról szólt,
hogy ki akarta dobni. Jó, szóval visszatérve, tehát ez történt. Ugye, akkor térjünk gyorsan át, mert nagyon szalad az idő. Még csak egy pár perc akkor, hogy mi volt a válasz erre. És akkor a válasz az volt, hogy lemészárolta Lévi és Simon az egész várost. Az eléggé férfiak. Ez egy gondolom, hogy egy pár szám.
Nem, azért szerintem azért az érdekel, mert akármennyire is fáj azért az életedért küzdesz, akkor szerintem az...
Nem tudom, de azt mondanám, hogyha így felnőttként így, ezeket így elhatták. Nyilván nem szaporvosi.
Nem volt a módja.
Lázasodtak. Ezek nem tudtak védekezni érdemben. Ezért, ha egy sebed van, szerintem az irányról tud fájni.
Szerintem nem úgy szól, hogy ők ketten mérszárolták le. Nem egy egész bizonság.
Nem, ők ketten. Nem, ők ketten
társadalmat. Nem? Hányan lehettek ezek? Pár százan?
Ilyen szorú ilyen... voltak akkor, amiket nem voltak nagyvárosok.
Hát akkor egy pár száz férfi lehetett, hogy ilyen.
Azért az munka.
Most... A lényege a...
Ha más is nem ér.
Megindult a fantáziát, a kezd késő lenni, látom, hogy próbáljuk meg lezárni ezt a történetet. Szóval a lényeges, amit a legtöbb kommentár mond, az, hogy a nemi erőszak tilalma az Noé 7 törvényének az egyike. Van Noé 7 törvénye, ami az egész emberiségre vonatkozik, és ez kötelező mindenkire, és az annak az egyike a nemi erőszak tilalma. És ezért Lévi és Simon úgy gondolták, hogy megérdemlik a halált Shem. Miért érdemli meg a halált Hamor és a város többi lakója? Mert látták, hogy mi történt, és nem léptek közbe. És itt kanyarodunk vissza oda, ahova a tanulás előtt beszélgettünk, hogy a közömbösség az bűne vagy nem bűn. Így van, akkor pontosan bűnösök közt cinkos, aki néma, akkor ők így gondolkoztak, hogy ez egy olyan súlyos dolog, amiben, hogyha látja valaki, hogy valakit megerőszakolnak, és nem lép közbe, akkor ez egy olyan kollektív felelősség, ami miatt megérdemelték a halált. Nem csak erről van szó, hogy ott, Péter, nem csak arról van szó, hogy ott.
Történelemből nagyon gyenge vagyok, ezt nem biztonságként mondom, hanem az, hogy nem tudom, hogy az akkori korban a, mit tudom, mondjuk a szabinők erre le. Végülis ez nem, tehát valahogy a lányszerzés, akár Magyarországon, szóval ez erőszak, persze, hogy erőszak, de mondjuk azt, hogy ma is amikor már sokkal szabadabbak a erkölcsi normák, persze nem tudom, hogy ahhoz képest, mert lehet, hogy lehet a középkorhoz képest biztosan. Egy szűzlánynak a lefektetése bizonyos szintű erőszakot von maga után. Tehát valahogy azt mondja, jó, de nem ma meg, mit tudom, tehát valami...
Nagyon homályosan a határa, azt mondod.
A másik az, nem nagy nyilvánosság előtt szoktak.
De várj, a lényeget szeretném mondani a választ a kérdésetekre. Nem csak az volt a probléma, hogy a helyszínen, abban az 5 percben, vagy 10-ben, amíg ez az egész történet lefolyt, addig nem csináltak semmit. Utána semmi! Mint a semmi se történt volna, így ahogy mondani.
Gondolom,
erről beszéltek, és még körül is vetélték magukat, azért csak körbe kérdezték, hogy most mi ez a nagy, miért olyan baromi fontos, hogy most körül vetélték. Nem, de csak hallották, hogy mi történt. Hát, csak nem gondolom. Van egy másik kérdés, akkor ezzel be is fejezzük. Ugye az a kérdés, hogy vagy mondtam, Rási szerint ők eleve így tervezték el, hogy jönni fognak a... körülmetélik őket, akkor le fognak gyengülni, és akkor könnyű lesz elmészárolni. Azt mondja, hogy nem illik, hogy Jákob fia ilyen furfangosak legyenek. Hát ha fel akarják vállalni a konfliktust, akkor ott helyben kapják elő a kardjaikat.
Nem,
persze, hogy gondolkodtak, és felsőt volták egyben. Nem, és azt mondja, nem is erre számítottak. Ők arra számítottak, hogy azt mondják, hogy nem, mert velünk se, és valami olyat kérnek, ami elképzelhetetlen, hogy azt megtegyék. Nem lehet sajnos, mert nem vagytok körülmetélve. Azt mondja, de lehet. Akkor elkezdődik egy nem egy alkohol, hanem elkezdődik egy vita, a vitából elkezdődik egy konfliktus, előkapják a kardot, és lemészárolják őket. Na, az olyan furcsa lett volna, hogy oda mennek, ezeket a szerencsétlenek ott kérik, hogy na, hagyj vegyem el fesgák, előkapja a kardot, és lemészárolják, ezért, mint a viccben, amit a Krisztián mesélt, hogy mi az a három mondat, amit minden verekedés előtt mondanak a kocsmában. Mi van? Ugye? Akkor ők is így próbálták gerjeszteni, hogy legyen konfliktus, és ők ezért mondták ezt a körülmetés dolgot, mert esőben nem jutott, hogy ezek a hülyék ezt még meg is be is eszik. Ha már beették, akkor azt mondták, jó, akkor így fogjuk csinálni. De hogy nem ez volt előre kitervelve, ezt mondja, hogy...
Hát mondjuk ez egy zsidó volt. Ezt az elő szerintem ki, mert ezek nem voltak új emberek, mindenesetre ezek megérdemelték mindenki.
Adjuk az előny ravaságot.